Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Gál Már köszönti Önöket. A következő fél órában a reggeli monitor legjobb beszélgetéseiből válogatunk. Rövidesen szó lesz arról, hogy az állami erdők vonatkozásában meghirdetett tűzifa program mellett külön figyelem irányul a magánerdőkben termelt faanyag hasznosítására. A Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségének elnökétől megtudhatjuk, hogy az elmúlt időszakban mennyi tűzifát juttattak a piacra, és mire számítanak év végéig. De hallhatnak majd arról is, hogy energiaválság forgatókönyvvel készülnek a térre a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT-nél, annak érdekében, hogy ne zárjanak be a fővárosi fürdők. Adásunk végén pedig szó lesz arról, hogy az Eurostat adatai alapján a koronavírus járvány első évében a háztartások termelték az élelmiszer hulladék több mint 50%-át. A Nébih maradék nélkül programjának koordinátorával megnézzük, hogy mi a helyzet Magyarországon. Tartsanak velem!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A magyarországi erdőterület csak nem fele magántulajdonban van. Ezért az ott megtermelt faanyag piacra kerülése stratégiai jelentőségű. Hangzott el az agrárminiszter és a magánerdőgazdálkodók képviselőinek megbeszélését követően. A Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségének elnöke elmondta, a magánszektor augusztus végéig 500 ezer köbméter tűzifát juttatott a piacra, év végéig pedig további 5-600 ezer köbméter kitermelése várható. Mocz András szerint bár érezhetően nőtt a kereslet, nem lesz fa hiány. Lakatos László interjúja.
A hírek szerint egyeztettek az agrárminiszterrel soron kívül a tűzifa ellátás kérdéseiről. Jó hírei vannak, tehát van elég tűzifa?
Hát egy szóval kell válaszolni, akkor azt mondom, hogy igen, van annyi tűzifa, amennyire szükség van, és a magyar erdőkben megtermett ez már a hosszú évtizedek alatt, és lehetőség van arra, hogy a lakosságot kiszolgáljuk tűzifával, oly módon, hogy a magyar erdők nem sérülnek, tehát tervezett módon, tervezett fakitermelések besorolása történt meg, és az ebből származó tűzifa elégséges lesz a télen a fűtéshez.
Barátaim laknak olyan agglomerációs településeken, ahol pillanatok alatt a lakosság nagy része állt át fatüzelésre, és hát ilyen hírek terjedtek, hogy a régi ügyfeleknek van, aki most jött először fáért, az várjon még egy kicsit. Ezek szerint akkor azoknak is jut, aki korábban gázzal fűtött.
Igen, biztos, hogy jut nekik is. Valóban egy plusz igény jelentkezett, amit azért nem kell túlzásokba esnünk, és nem kell arra gondolni, hogy a többszöröse jelentkezett. Én úgy gondolom, hogy 30-40%-kal lett magasabb az igény, amit ön is említett, azáltal, hogy van, aki szeretne átállni a kvázi drága gázról a fatüzelésre, és nyilván valamilyen szinten plusz igény jelentkezett azoknál az embereknél, akik gondolkodnak és gondoskodnak magukról a tekintetben, hogy talán egy picivel többet vásárolnak, mint amennyi az éves szükséglet. És ezek a számuk talán azért is helytállóak, hiszen nem mindenkinek van lehetősége arra, hogy dupla mennyiségű tűzifát vásároljon. Ha a vidéki lakosságot nézem, nyugodtan mondhatom, hogy nagyon kevésnek van lehetősége anyagilag megfinanszírozni kétszer annyi tűzifát, illetve ha abból indulunk ki, hogy a tárolás körülménye is végesek, tehát nem az a jellemző, hogy most annyira bespájzolunk, és olyan plusz többlet jelentkezik, amit ne lehetne kiszolgálni. Valóban olyan jellegű csúszások vannak bizonyos térségekben, ahol nagyobb lesz az igény, hogy időben nem lehet egyszerre kielégíteni minden igényt, de nyugodtan mondhatom, hogy senki nem maradt tűzifa nélkül, senki nem fog fázni a télen, ebben biztos vagyok, és ebben a magánerdő is szerepel, részese ennek a kiszolgálásnak, és nekünk is az a célunk, hogy ez a probléma ezt megoldásra találjon, és a magánerdőből is, mint az előző években, ebben az évben is jelentős mennyiségű tűzifa kerül a lakossághoz.
Egy normál évben mekkora mennyiségű tűzifát adnak mondjuk például önök?
Ha a magánerdőt nézzük, akkor ebben az évben mondjuk szeptemberig közel 500 ezer köbméter tűzifát juttattunk a piacra, és az év hátra lévő részében, illetve szeptembertől, ha nézzük a lehetőségeket, akkor 500-600 ezer köbméter tűzifa kerül még a piacra, és ebben a piacban bele kell érteni a közvetlen lakossági ellátást is, illetve a tűzépi ellátást is. Nagyon fontos, ennek az egyességnek is egyik sarkalatos pontja volt, hogy a tűzépeket is próbáljuk kiszolgálni, hisz a lakosságnak jelentős része tűzépen szerzi be a tűzifa szükségletét, hisz ott már nem erdei állapotban jut a fához, hanem feldolgozott állapotban, lehet úgy is fogalmazni, hogy konyhakész állapotban.
Egyébként erre a konyhakész állapotra van nagyobb igény, vagy nőtt meg inkább az igény, vagy pedig lehet azt mondani, hogy viszik a fát, mint a cukrot, és amilyen módon lehet, elviszik.
Hát ez is igaz, hogy most ebben az időszakban igen, helyes ez a megközelítés, hogy viszik a fát, mint a cukrot. Ez egy átmeneti állapot, de hangsúlyozom még egyszer, hogy nagyon sok család már a következő évről gondoskodik, tehát az ezévi tűzifa mennyisége az már a kamrában van, és meglepetés nem éri a tél kapcsán. Azt gondolom, hogy valamennyi természetes folyamat, hogy az emberek előrelátóak és gondoskodóak. Ennek meg azt gondolom, hogy örülni kell. Nyilván törekszünk arra, hogy minden családhoz kerüljön az a mennyiségű fa, amire ezen a télen szükség van.
Na most ilyenkor merül föl az a kérdés, amit itt sokan pedzegettek, hogy most hirtelen, hogyha ez ilyen kampányszerűen indult el, és valószínű sokan ezért is tárolják a fát, mert hát azért a száraz fa az jobban ég, kevésbé füstöl, stb. Most mennyire nedvesek a fák, amiket kiszállítanak? Tehát, hogy mondta, hogy ez a tervezett kitermelés részeként kerül most a piacra, tehát ez azt jelenti, hogy ezek a fák már elő vannak szárítva, tehát nem nedves fát szállítanak most a tüzépekre mondjuk, vagy az egyéb értékesítő helyekre.
Azok a készletek azok elfogytak, amik az év első részében, vagy a múlt évben kerültek kitermelésre, és valóban igaz, hogy a száraz fával jobb tüzelni. A szakmailag a megközelítés az, hogy a hatásfoka az égésnek jobb a hatásfoka, de melegedni a másik fával is lehet, de nyilván sokkal rosszabb a hatásfoka. Tehát aki azt mondja, hogy száraz, annak tökéletes igaza van, de azért jellemző a magyar háztartásokban az, hogy a tél beállta előtt fél évvel, tehát a nyár elején szerzik be a tűzifát, és a nyár elegendő arra, hogy már megfelelő hatásfokkal tudják a tüzelő berendezésekben, akár cserépkályába, akár kazánba eltüzelni a tűzifát. Nyilván, akik most már mindjárt novembert írunk, akik most vásárolnak, hát vagy nem gondoskodtak, vagy nem tudtak gondoskodni a tűzifájukról, de nekem inkább az a véleményem, hogy már a következő évre készítik elő, amikor már valóban egy év rendelkezésre áll ahhoz, hogy száraz legyen. Aki a mostani fával szeretne fűteni, ott mindenképpen az akác vásárlását javaslom, hisz az akác, az a fafaj, úgy szoktunk fogalmazni, hogy nyersen is ég, ennek nyilván megvan a szakma indoka, hogy miért jobb a hatások az akácnak, mint a többi senki termeltnek. Tehát akik vásárolnak és azonnal fűteni szeretnének, hát ott javasolt, hogy ezt a fafajt választák, de természetesen a többivel is, hogyha azonnal felhasítják, szellős helyen tárolják, tehát valóban hetek is számítanak ahhoz, hogy kedvező hatásokkal tudják a télen a kályhákat rakni, és a fűtés is megfelelő legyen.
Az elmúlt percekben Mocz Andrást, a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségének elnökét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A téli időszakban is üzemelni fognak a fővárosi fürdők. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT vezérigazgatója elmondta, válságforgatókönyvvel és portfólió csökkentéssel igyekeznek kompenzálni a megugró energiaárakat. A cég egy dinamikus modellt dolgozott ki, mely alapján pontosan felmérték, hogy milyen mértékben tudják csökkenteni a fogyasztást. Szűcs Ildikó hangsúlyozta, a budapesti fürdők látogatottsága 2019-hez képest javulást mutat. Bár az orosz látogatók száma jelentősen csökkent, de az európai vendégszám mindeközben folyamatosan nő. Énekes Gábor interjúja.
Milyen válságforgatókönyvvel készülnek a most következő időszakra? Pontosan mit akar ez a válságforgatókönyv?
Azt gondolom, hogy mi, amikor már láttuk, hogy hogy alakulnak az energiaárak, akkor praktikusan júliusban nekiálltunk egy energiaválságterv összerakásának. Ennek a legeslegfontosabb első lépése az volt, hogy adatalapon próbáljuk meg megnézni azt, hogy az egyes fürdőinkben az egyes fogyasztóink milyen energiafelhasználással bírnak, és ennek alapján készítettünk egy dinamikus modellt, amely alapján meg tudjuk mondani gyakorlatilag minden egyes fürdőnkben, hogyha valamilyen berendezést kevesebb ideig használunk, akkor praktikusan ez mennyi energiamegtakarítást jelent. Ennek alapján készítettünk el egy energiaválságtervet, amelyben ugye mind a három energia felhasználásunk vonatkozásában, gáz, távfő és villamosáram vonatkozásában alakítottunk ki különféle szenáriókat. Ma tudjuk a gázárnak a pontos árát, ugye ezt az 1336 forintot, Itt úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk a közbeszerzési eljárásban elért, vagy gyakorlatilag leszerződött összeget 70%-ig felhasználni csak. Tehát ugye itt van egy 30%-os olyan laufunk, amit meg tudunk takarítani, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez a 30% mennyiség megtakarításra is kerüljön. Ismerjük a főtávszolgáltatások kapcsán a főtávnak fizetendő 2022 negyedéves árainkat. Ugye a következő időszakot még nem ismerjük, hiszen az Energiahivatal negyedévente ad árajánlatot, illetve határoz meg árat a főtáv számára, de a főtáv vonatkozásában is, tehát a távfőszolgáltatás vonatkozásában is megnéztük azt, hogy milyen megtakarítások lehetségesek, és ebben is elindultunk már ebben a negyedévben. A villamosáram vonatkozásában pedig még nincsen szerződésünk a jövő évre, ott annyi történt, hogy szemben a gázzal már mi a gázbeszerzésnél is megpróbáltunk csatlakozni a központi közbeszerzési listához, de erre a csatlakozási kérelmünkre sajnos nem kaptunk választ. Viszont a villamosáram beszerzés kapcsán tett csatlakozási kérelmünket befogadta a központi közbeszerzési lista, és itt egy dinamikus modell szerint fogunk szerződni, azaz minden hónapban gyakorlatilag az aktuális tőzsdei ár alapján tudjuk lehívni a villamosáram beszerzésünket, és nyilvánvalóan annak a tudatában, hogy ez mekkora lesz, hogy ott hogyan tudunk elérni egy 25-30%-os megtakarítást, fogunk dönteni arról, hogy a villamosáram felhasználásban milyen típusú, akár időben, akár térben meglévő korlátozásokat vezetünk be. Tehát például, hogy egy szaunát később indítunk el, vagy nem indítunk el, vagy egy medencében az élményelemeket milyen módon fogjuk üzemeltetni.
Hogyha már ezt megemlítette, akkor erre szeretnék külön kitérni, hogy pontosan milyen takarékossági intézkedésekkel lehet tovább csökkenteni a kiadásokat.
Ahogy mondtam, mind a három energiahordozó esetében eltérő a dolog. Azt azért tudni kell, hogy a fürdők jelentős energiafelhasználók. Azt is tudni kell, hogy vannak olyan kérdések, vannak olyan műszaki adottságok, amelyektől nem lehet eltekinteni, tehát például a szivattyúknak folyamatosan mennie kell, még akkor is, hogyha egyébként a szivattyúk jelentős villamosáram felhasználással bírnak. Ugyanakkor például a mi gáz felhasználásunknak egy jelentős részét, azt a Széchenyi és Rudas fürdőben maguknak a hőkabinoknak, illetve a gőzszolgáltatásnak a felhasználásával értük el az elmúlt időszakban. Itt például megtettük azt, hogy később indítjuk a gőzszolgáltatásokat, vagy a hőkabin szolgáltatásokat, és ezáltal igazodunk a tényleges vendégforgalomhoz, tehát akkor indulnak ezek a szolgáltatások, amikor már a vendégforgalom ezt megköveteli. Ezáltal néhány óra megtakarítás is jelentős összeget, és jelentős mennyiségi megtakarítás fog eredményezni a év során.
És a vendégek tekintetében, ha most visszautalunk a koronavírus járvány előtti időszakra, tehát 2019-re, ahhoz képest mennyire sikerült visszacsábítani a vendégeket a budapesti fürdőkbe?
Azt hiszem, hogy mi nagyon szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert a budapesti turizmus számaihoz viszonyította, mi viszonylag gyorsan tudtuk a vendégeinket visszacsábítani. Ez azt jelenti, hogy ha most az októberi számainkat megnézzük, akkor például a tegnapi napig is már több mint 200 000 látogatónk volt az októberi hónapban. Összességében a vendégeinknek a száma, ha 2019-es évet bázisként tekintem, akkor eléri a 80-85%-ot, ez nyilván naponta változik. De ez azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó szám tekintettel arra, hogy például magának az ukrán-orosz háborúnak a hatására kevesebb orosz és kevesebb ukrán vendégünk van. Korábban az orosz és ukrán vendégek adták a látogatóinknak nagyjából a 13-14%-át. Most az látszik, hogy hiányoznak gyakorlatilag az amerikai vendégek, és hiányoznak az ázsiai vendégek, kínai vendégek. Közülük nagyon kevesen jönnek, ugyanakkor viszont, ha megnézzük, akkor európai vendégszámban például jelentősen növekedtünk, nagyon sok angol, spanyol, francia vagy olasz vendégünk van. Tehát összességében én azt látom, hogy a külföldi vendégszám az elérte, visszaérte erre a bizonyos 85%-os szintre. A magyar vendégek vonatkozásában is eltérőek a fürdők. a törzsvendégeink visszajöttek. Én azt gondolom, hogy a törzsvendégek, akik hosszú évek, évtizedek óta látogatták a fürdőket, ők nagy örömmel jöttek vissza, hogy ha már nyitva vannak a fürdők folyamatosan, ezt hiszem az életüknek egy fontos eleme. És egyébként az is látszik, hogy például a Csillaghegy és a Pesterzsébeti fürdőnkben, ami egyébként pont a koronavírus előtt került felújításra, ott a vendégforgalmunk sokkal magasabb, mint ami a 2019-es bázis évben volt.
A budapesti Gyógyfürdői és Hévizei ZRT vezérigazgatóját, Szűcs Ildikót hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Bár az elmúlt években sokat javult a helyzet, még mindig rengeteg ételt dobunk ki. 2020-ban az Európai Unió élelmiszer hulladékának 55%-át a háztartások termelték. Az Eurostat adatai szerint Magyarországon lakosonként kevesebbet, 65 kg élelmiszer dobtak ki a háztartások, és ezzel a kontinens hatodik legtakarékosabb nemzete lettünk, mondta el a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül programjának kutatási koordinátora. A teljes képhez az is hozzátartozik, hogy nálunk a vállalkozások sokkal tudatosabbak, mint a lakosság, mert az élelmiszerlánc összes szereplője, így a termelők, a gyártók, a kereskedők és az éttermek együtt az élelmiszerpazarlás alig 30%-áért felelnek. Szakos Dávidot Lakatos László kérdezte.
Rengeteg ételt elpazarunk itt az Európai Unióban, és Magyarország sem áll túl jól. Pedig azt gondolná az ember, hogy egy válságos időpontban az emberek takarékoskodnak.
Így van, valóban elgondolkodtató adatokkal találkozunk, hogyha az Európai Statisztikai Hivatal adatait áttekintjük. Az, hogy a helyzet jó, rossz vagy közepes, azt leginkább akkor tudjuk eldönteni, hogyha a saját korábbi, majd későbbi eredményeinket és a többi ország összehasonlítását vizsgáljuk. Viszont valóban azt kell mondanunk, hogy nagyon sok élelmiszert dobunk ki, és a válságos helyzetekben sincs ez másképpen. Ennek leginkább az az oka, hogy nagyon nehéz változtatni egyik napról a másikra a mindennapi berögződött szokásainkon. Tehát a szokásaink rabjai vagyunk az élelmiszerpazarlás területén.
Az Eurostat 2020-ban vizsgálta, vagy legalábbis most a 2020-as adatokat tette közzé, és elég elképesztő, mondjuk az uniós szintű ételpazarlás is. Mennyi ételt dobunk ki mi így európaiak átlagosan egy évben?
Hogyha teljesen általánosítani szeretnénk, akkor azt mondhatjuk el, hogy nagyjából 56 millió tonna élelmiszer hulladék keletkezik évente az Európai Unióban. Ez egy lakosra vetítve 127 kilogramm, viszont rendelkezésre állnak adatok a különböző szektorok tekintetében is. Így el tudjuk mondani, hogy az elsődleges termelésben, a mezőgazdaságban nagyjából 10%, az élelmiszerfeldolgozásban 17%, a különböző kereskedelmi folyamatok során további 7%, a vendéglátásban és különböző étkeztetési területekben pedig nagyjából 1% keletkezik átlagosan. És eljutottunk a legizgalmasabb ponthoz, hogy a legnagyobb mennyiség a háztartásokban, tehát nálunk otthon keletkezik, 55% ez átlagosan az Európai Unióban, de még ennél is több, magasabb ez az arány Magyarországon.
Na most az, hogy az élelmiszer láncokban, tehát mondjuk a kiskereskedésekben ilyen kicsi az arány, ez annak köszönhető, hogy az elmúlt években, évtizedekben már Európa szerte és még Magyarországon is bevezettek ilyen mindenféle programokat, tehát akár az állatkerteknek elviszik a maradékot, vagy akár leárazva, vagy ilyen extra akcióba odaadják rászorulóknak. Emiatt csökkent az a szám, hogy valóban nem is ment kárba a kereskedelmi láncoknál nagy mennyiségű élelmiszer, és akkor viszont ezek a korábbi akciók talán hisztériának tűnhetnek, hogy nagyon nagy a pazarlás a kereskedelemben.
Az élelmiszerlánc minden szakaszán keletkeznek élelmiszer hulladékok, így az élelmiszer kereskedelmi láncokban is. Ez a mennyiség valóban néhány százalékra tehető csupán. Ez pedig annak tudható be valóban, hogy az elmúlt években nagyon sok olyan pozitív program jó gyakorlat került be azonosításra, amelyet csökkenthetők ezek a mennyiségek. De a különböző ágazatoknak különböző problémái vannak. Más a helyzet, hogyha egy háztartás esetében kell csökkenteni az élelmiszerpazarlást, más az eset, hogyha a mezőgazdasági folyamatok során, megint más az élelmiszer előállítás során. A kereskedelmi láncok esetében elmondható, hogy az elmúlt években olyan jó gyakorlatokat vezettek be, amelyek segítenek a fogyasztókat orientálni a minőség megőrzési idő és a fogyaszthatósági idő közti különbség megismerésében, vagy az ilyen 2-3 vehet jellegű akciókat is kivezette nagyon sok kereskedelmi lánc. Pozitív példaként említhető meg az is, hogy a zöldséggyümölcsök közül a kevésbé szép formájúakat is most már meg tudjuk vásárolni, korábban ezeket át sem vették a kereskedők.
Ugye eddig összeurópai számokról beszéltünk, nálunk mennyiben tér el ez az adat az átlag európaitól? Mi jobban állunk, kevesebb ételt dobunk ki, mint az egy átlag európai, vagy többet?
Európai összehasonlításban elmondható, hogy Magyarország kifejezetten jó helyen áll. Az Európai Unió 27 tagállama közül 5 nem szolgáltatott adatot, de a többség igen, és a listában a 6. legkevésbé pazarló ország titulusát mondhatjuk a magunkénak. Elmondható, hogy az elsődleges termelés tekintetében kifejezetten jó a helyzet Magyarországon, a háztartási élelmiszer pazarlás tekintetében pedig egy főre 65 kg élelmiszer hulladék jut Magyarországon. Igazából ezt a mérést, vagy az itt található adatokat, azokat nem az Eurostat készítette, hanem ő tette közzé, de valójában a tagállamok szolgáltatták hozzá az adatokat, tehát ki a saját adatait mutatta be. A háztartások terén a Nébik adatai szerepelnek. Ebben az elemzésben más területek esetében a Technológiai Ipari Minisztérium és hát a különböző országok eltérő módon jelentették le az adatokat, tehát igazából nem egy központi mérés volt, hanem mindenki adatot szolgáltatott.
Esetleg arra vonatkozóan is jelentek meg adatok, hogy a különböző lakhely szerint, vagy bármiféle más társadalmi csoportok szerint hogy alakul az élelmiszerpazarlás?
A Nébik maradék nélkül programja 2016 óta méri a háztartásokban keletkező élelmiszer hulladékok mennyiségének a változását, és nagyon fontos szempont, hogy ezek milyen okokra vezethetők vissza. A vizsgálatok során megfigyelhető volt, hogy a magasabb jövedelemmel rendelkező háztartásokban általában több élelmiszer hulladék keletkezett, viszont némileg meglepő módon a lakóhely kevésbé számított, tehát Budapesten, vidéken, más településeken nagyjából azonos mennyiségű élelmiszer hulladék keletkezik egy háztartásban, bár elmondható, hogy egy kicsit a kép pozitív, hogyha vidéki háztartásokat vesszük szemügyre, ott némileg kevesebb élelmiszer hulladék keletkezett. Számított a háztartásokban élők életkora is, minél fiatalabb volt egy háztartás, annál több élelmiszer hulladék keletkezett egy főre vetítve. Az idősebb korúak háztartásában úgy tűnik, hogy kicsit jobb a gyakorlat, takarékosabbak. Például a II. Világháborút követő években felnövő, már a nyugdíjas generáció esetében a gyümölcsökből szinte egyáltalán nem keletkezett pazarlás. És nagyon fontos szempont volt a gyerek jelenlét a háztartásban. Ez a mindennapi életben is megfigyelhető, hogyha van gyerek a háztartásunkban, akkor kicsit nehezebb összeállítani a heti menüt, hiszen gyakran változik az ízlésük a gyerekeknek, amit ma még megettek, azt másnap nem biztos, hogy megfogják, úgyhogy a gyerekes háztartásokban egy főre vetítve egy kicsit több élelmiszer hulladék keletkezett.
Már az elején kellett volna ezt tisztázni, hogy ez a hulladék ez mit jelent. Tehát ha a friss zöldségről lepucolt héj is hulladéknak számít ilyen szempontból, vagy csak kifejezetten az emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer kukában landolása számít ennek.
A háztartásokban keletkező élelmiszer hulladékot két nagyobb és egy kisebb kategóriába, tehát összesen 3 kategóriába soroljuk. A legnagyobb részt az elkerülhető élelmiszer hulladékok teszik ki. Ezek azok, amelyeket valamilyen okból nem fogyasztottunk el a lejáratukat megelőzően, és ezért ki kellett őket dobnunk. Viszont nagyon sok élelmiszer hulladék, nagyjából a mennyiség fele az nem elkerülhető. Tehát olyan az élelmiszerhez tartozó részek, például csontok, tojáshéj, banánhéj, amelyet mi emberek nem tudunk elfogyasztani, ezért vagy felhasználjuk őket valamilyen más módon, például komposztáljuk őket, vagy pedig ki fogjuk őket dobni, és egy érdekes harmadik átmeneti kategória a lehetségesen elkerülhető élelmiszer hulladékoknak a köre. Ez az ízlésvilága, illetve az egyéni érzékenységek világa, tipikusan ilyen az almának a héja, kenyérhéja, a grillcsirkének a bőre. Ezeket van, aki szereti, van, aki nem, és ettől az egyéni ízléstől függően elkerülhető vagy nem elkerülhető élelmiszer hulladékok. Ezek ezért lehetségesen elkerülhetőnek tekintjük őket.
A Nébik maradék nélkül programjának kutatási koordinátorát, Szakos Dávidot hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért a reggeli Monitor Extrába. Köszönöm a figyelmet, Gál Márkot hallották. Pillanatokon belül hírek itt a Trend FM-en Somodi Evelinnel.